Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Oswald Marikát nagyon sok szeretettel köszöntöm, és pontosan emlékszem rá, hogy hát körülbelül 5 évvel ezelőtt beszélgettünk mi így kettesben utoljára, amikor a 65. születésnapod volt. Hát azóta sok víz lefolyt a Dunán, sajnos túl vagyunk, vagy még nem vagyunk túl ezen a borzalmas járványon, de kíváncsi vagyunk rá, hogy mi az, ami lényeges dolog történt veled az elmúlt 5 évben.
Rendben voltak a dolgaim, tehát nem voltak olyan problémák, ami nagyon megrengette volna a szakmai életemet, vagy a magánéletemet. Úgyhogy rendben, folyamatosan játszom a színházban ugyanúgy, sok fellépésem van, szerencsére még nem voltam beteg. Most ez a pandémia, ugye most már lassan 2 éve, de hát ugye az oltást is megkaptam, ügyelek is magamra, tehát semmi olyan különös nem jut eszembe, ami olyan más lenne, mint ami eddig volt.
Tudod, olyan érdekes, barátaim szokták mondani, hogy már senkitől nem merik megkérdezni, hogy hogy vagy, vagy mi van veled, mert egészen biztosan egy panaszáradat indul el. Te vagy az, aki az elmúlt majdnem 70 éve, gondolom 1-2 évesen még nem beszéltél, de soha nem panaszkodtál. Tehát ez egy típus, akinek a lelke valahogy, nem tudom, én ragyog is.
Igen, ez egy típus valóban, mert azok a, hát engem is elérnek ugyanazok a problémák, meg ugyanazok a bajok, mint bármelyik más embert, csak én ezt konstatálom, hogy ez az élettel vele jár, és nem háborít föl. Mert azt mondom, hogy tudom, hogy milyenek az emberek, tudom, hogy körülbelül milyen az élet, tehát már ebben a korban azért megjön az embernek valami fajta bölcsessége, és akkor ezeket a dolgokat úgy szemlélem, hogy ezek megoldandó dolgok, és velem történik, annak köszönhetően, hogy létezem, és akkor próbálok ellene tenni, de nem keseredek el, nem kezdem el sajnálni magam.
Az egész családod, a felmenőid mind ilyenek voltak, vagy azért volt köztük egy-egy panaszkodó, sopánkodó típus?
Hát nem igen.
Az Oswald család.
Igen. Vannak, akik azért nehezebben veszik az akadályokat a családomban, de hát kisegítjük egymást.
Amikor tényleg bajban voltál az édesanyád vagy az édesapád elvesztésénél, az például, igen, hogy tetted be az életed kis ajtajába, hogy ez is az életre? Édesanyád fiatalon, édesapád szépkor
élt
meg.
Igen.
De akkor hát is úgy gondoltad, hogy ez így van rendjén?
Nem pontosan így volt, mert az anyukámnál én nagyon fiatal voltam valóban, föl se fogtam észre, nem értettem, hogy létezik ilyen dolog, hogy valaki meghal. És akkor valóban egy kicsit a világ szemléletem sötétebb árnyalatot kapott, hogy így mondjam. Fél évig körülbelül mindent értelmetlennek és boldogtalanságnak éltem meg, de valahogy kikeveredtem belőle. Valószínűleg annak köszönhetően, hogy apukám valóban ilyen nagyon erős ember volt, és hát mellettem voltak ugye a többiek a családban. Apukámnál az egy egészen különleges dolog volt, mert ő vele ugye nagyon hosszú évekig, 80 éves koráig élt, és mondhatni, hogy ilyen transzcendentális kapcsolatban voltunk, tehát nagyon-nagyon egyek voltunk. Ő úgy nevelt engem, nagyon-nagyon jól rávezetett az élet dolgára, hát filozófikus karakter volt, nagyon sokat tanultam tőle, és ő neki 3 évig tartott a betegség, ez a nagyon súlyos, egészen különleges, borzalmas betegség, ami volt neki.
Mi a különleges? Rák. Azon
igen,
belül Merkel, is egy különleges? Merkel,
igen, Merkel sejtes karcinoma, tehát ilyen kötőszöveti, tehát el se tudják képzelni, hogy milyen szörnyűség. Na mindegy, és végig mellette voltam. Szerencsére úgy volt a színházi dolgom is, meg minden, hogy az utolsó időkben, mert állandóan vele tudtam lenni a kórházba, és nagyon sokat segítettem. Tehát én ápolónő is lettem, mert ugye azok a ápolónők, meg minden, szóval nehezek. Nehéz, nem tudom megfordítani. Nagyon sokat segítettem, és minden. És aztán nagyon radikális is volt. És megtanított arra, hogy az élet ezzel jár, és el kell fogadni. Persze nem bírtam elfogadni, jött az orvos, és mondtam, hogy hát miért nem itt etetik infúzióba, vagy valami, hát meg, azt mondja, hát meg fog halni. Hát mondom, persze, hogy meg fog halni, de hát majd egyszer meg fog halni. Tudtam, de nem akartam fölfogni. És aztán, amikor elment, akkor egy olyan üresség lett bennem, de még egy könnyet se tudtam ejteni, mert olyan kiüresedtem. Szóval nem értettem azt se, valahogy azt se tudtam felfogni. De arra megtanított, egyszer mondtam neki, jaj, apucikám, mit csinálok, hogyha meg fogok őrülni. Nem lehet ilyen gonosz. Szóval olyan kemény ember volt, és ebből megértettem, hogy nem szabad nyavajogni, hanem a talpon kell maradjak, és nem lehet az, hogy tehát az én életem tovább folytatódik, és ha bármi is van, ha lát valahonnan, vagy valami, annak ő nem örülne, hogyha én engem nyomorú körülmények között látna a szenvedve. Úgyhogy én a mai napig is tulajdonképpen én bizonyítok a szüleimnek. Bennem van egy ilyen, hogy azért sok szépért és jóért, amit tőlük kaptam, nem engedhetem meg magamnak, hogy én hogyha látnak, akkor ne azt lássák, hogy én két lábbal állok a földön. Na, szóval körülbelül így.
De milyen bölcs volt az édesapád, hogy tulajdonképpen még a halálával is tanított.
Igen, abszolút. És tudod, ezzel a hát most majd a halálról beszélünk, úgy vagyok ezzel a dologgal, és a lányomnak is mindig ezt tanítom, hogy ő is így fogja föl ezt majd, mert nagyon félt engem, hogy nem szabad, el kell fogadni. És le is vagyok nyugodva ebből a szempontból, mert tudom, hogy nem végtelen az élet, de azt viszont nem tudom, hogyha oda elérkezem, akkor tényleg így fogok-e nyilatkozni, ahogy az én apám nyilatkozott erről.
Hát
hogy nem leszek-e sokkal hisztisebb, majd ütönverem az ápolónőket.
Biztos nem leszel ilyen. Azért azt szokták mondani, hogy az embernek a betegségében és a halála előtti időszakban a saját tulajdonságai felerősödnek, de amik nem léteznek, azok nem jönnek elő. Tehát te soha nem voltál agresszív, ütömmelemnő, te mindig jókedvű voltál.
De jókedvű vagyok, de agresszív is vagyok.
Agresszív
én tudom magam.
Vagy.
Úgy vagyok agresszív, nem. Lehet, hogy ez rossz szó. Nagyon akarok.
Az más azért, persze.
Az más. Az nem más. Tudom, de én azt néha agresszivitásnak vélem felfedezni, hogy miért vagyok én olyan akarnok? hogy meg akarok, valamit akarok, nagyon akarok.
Igen, de azért mondjuk az agresszivitásában az képzel, is benne de... van, hogy más kárára esetleg, más rovására.
Ja, más kárára nem, soha, más kárára nem. Á, Isten ment. Isten meg, csak viszont ő, ez a nagy akarást ott, hogy majd akarok még élni. Tehát úgy azt tudjam elfogadni, hogy higgadtan, pedig már nem, nincs messze.
Jaj, ki tudja meg. Tudod, mit mondtak? Pont a héten olvastam egy tanulmányt, hogy 113 évig élhetünk úgy, hogy méltósággal, tehát minden lehetőségünk megvan arra. Szerintem ki lehet ezt húzni? Az a lényeg szerintem, én mindig azt szoktam mondani, hogy addig tart az élet, amíg méltósággal lehet élni.
És igen, a méltóság az nagyon fontos.
Nem kell foggal körömmel minden áron ragaszkodni hozzá.
Így van, a méltóság az tényleg nagyon fontos. Az életben is egyébként, a kapcsolatokban is nagyon fontos.
Ha már az akarnokságról beszéltél, volt olyan, hogy nagyon-nagyon akartál egy szerepet, és mondjuk, nem tudom, hogy Honti Hanna jut eszembe, vagy nem is tudom, kit mondjak neked, és akkor hú, azt el kéne tőle venni, szerezni, az inkább nekem jó, mint neki.
Nem, ilyen soha nem volt. Én soha nem erőszakból játszottam, én mindig játékból játszottam, tehát lazán játszottam, és nekem nem voltak ilyen elvárásaim, hogy én miket akarok. Mindig inkább azt vártam meg, hogy mivel bíznak meg, mert mondom, egy külső szemlélő azt talán jobban el tudja dönteni, hogy mi való nekem, nem volt ilyen. Meg aztán ezt is tapasztaltam, ugye a szüleim révén is, meg ugye gyerekként beleláttam a színházi világba, hogy sokszor azok a dolgok, amiket nagyon akartak, és nagyon szerettek volna eljátszani, az soha nem sikerült úgy. Az ember saját magát másképp ítéli meg, de nem véletlenül van a rendező, meg a koreográfus, a karmester, akinek jobb a rálátása ezekre a dolgokra, és soha nem voltam úgy, hogy jaj, most a másik protekcióból megkapott valamit. Nem. A színházban, akik voltak, azok már mind olyan tehetséges emberek voltak, és mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy bizonyíthasson. Nem volt bennem ilyen sose.
A te korodban milyen lehetőségek várnak még rád? Mire gondolsz?
Mire gondol
a rendező?
Én már azzal is elégedett vagyok, ami van, de komolyan mondom, mert ugye már 70 éves leszek lassan, és de ebben a korban már az operett, hát az nincs is szerep jó formán. De valahogy az én karakterem a játékosság miatt, vagy valamilyen, még mindig valamennyire alkalmas. Tehát én még mindig kapok feladatokat, és hát ami vár rám, én azt elfogadom úgy, ahogy van. Tehát most már azért játszom prózát is. Tehát, hogyha vannak olyan, nem nincsenek, nincsen ilyen, hogy minden este színpadon legyek, nincs, ez sincs. Szerencsére úgy öregedtem meg, hogy hogyan természetesen elfogadom azt, amit a sorsom ad.
Kívül, belül például nincs egy felvarrás rajtad, vagy egy plasztika?
Nincs.
Semmi?
Semmi.
Gondolkodtál rajta egy percig is, hogy...
Nem, úgy nincs bennem az, hogy nem most. De az természetesen van, hogy a tükör előtt ülök mondjuk, és akkor nézem magam a sminkelésnél, vagy valami, és akkor így megfogom a szememet egy kicsit följebb emellem, tudod, hogy nézem, hogy milyen lenne úgy, vagy hogyha így hátrébb húzom itt a fülem felé, akkor úgy micsoda. De aztán úgy mindig visszaengedem, mert hát, és akkor meg el is rontják. De mondjuk nem vagyok az ellen, hogyha valaki ezt megcsináltatja magának. Nekem is van ismerősöm, aki például a szemhéját följebb varratta, mert ugye nem csak esztétikailag, hanem olyan zavarta az, hogy úgy belelóg a szemhéjába, a szemébe. Na és akkor hát ezt egy természetes dolognak tartom, meg azt is természetesnek tartom, hogyha valami kisebb korrekció, de hát mondjuk azt viszont nem kultiválom, hogy fiatal lányok olyan hülyeségeket csinálnak magukkal.
Egyébként azt gondolom, hogy ott a személyiség is változik, mert ahogy látom, egy fiatal elkezdi, és véget nem ér akkor a plasztika, mert hát tulajdonképpen nincs tökéletes arc és tökéletes test.
És mindig van. Igen. Mindig van mindenkinél egy kicsit szebb, meg más. Hát egyszer, mikor ugye elkezdtem hízni egy időben, meg most is már ugye akkor már fogod. És akkor mindig, hogy jaj, hiszem, le kéne fogyni, fogyókúrázzal. És az egyik kollégám azt mondta, ne fogyókúrázzál, a lelkedet hízd le az a testedhez. Mert a három egységből ugye áll az ember, a szellem, a lélek, meg a test, és nagyon sokat adunk a kinézetünkre, meg a külsőségekre, nagyon sok a külsőség a világban, és az emberek keveset foglalkoznak a lelkükkel. És hát a szellemet is valamennyire lehet ugye táplálni, de hogyha ez a három egység nincs meg, hát akkor baj van. Lehet valaki egy kicsit kevésbé szép, ugye sokkal érdekesebb tud lenni, mint egy szép az egyéniségénél fogva.
Hát mert beleteszi a lelkét az arcába.
Persze, meg a szellemiségébe, igen.
Az valaha is zavar téged, hogy nem tudom, 150 centi vagy körülbelül ekkora? Tehát, hogy
nem, igazából nem zavart, mert olyan elég elhivatottnak éreztem magam mindig, de természetesen, de most az utóbbi időben, mikor találkozok egy magas emberrel, tudod, és mondom, olyan közel vagyok valahogy a földhöz. Olyan, úgy lent vagyok, de mondjuk ez lehet jó. A gravitáció miatt ez lehet egy kicsit jobb is. De nem.
Kicsit fogsz esni legalább.
Nem, inkább csak konstatáltam, hogy én kicsi vagyok, de hát nem, hát jó van, hát ettől is voltam valamennyire más, mint a többi, mert ugye sokkal lejjebb voltam, mindig oda néztek lefele a színpadon.
És azt mondták rád, hogy kis töltött galamb, vagy ilyet nem mondtak?
De mondtak, persze. főleg még fiatalabb koromban. De egyébként, amikor fiatal voltam, és még sovány, akkor is úgy éreztem, hogy én ilyen töltőkből lamp vagyok. Tehát,
az a típus vagy.
Most, ahogy nézem a képeimet, a régi képeimet, hát mondom, hogy a csodába? Hogy a csodába? Igen, igen, ez érdekes, érdekes.
Hát ezek az alkati kérdések, amivel az ember nem tud szembe menni.
Egyébként a anyukám vonalán is, meg az apukám vonalán is a nők mind kicsik. A férfiak aránylag sudár termetűek, de a nők valahogy kicsik.
A férjed hát mekkora volt?
Férjem az se volt olyan nagyon horihorgas, de mit tudom, 173 vagy 174 volt, nem tudom. De úgy pont passzoltunk.
Lányod a kettő között van?
A Krisztikém az tökéletes. Az tökéletes. Az olyan 160 négy talán, ha jól emlékszem, valahogy úgy, de nagyon szép kislány, és tipikus, gyönyörű, szép kis nő, és ráadásul olyan angyal, hogy az csodálatos, úgyhogy hálát adok a Jóistennek, hogy ezt a gyereket küldte nekem, mert egy tökéletes, csodálatos, hát nem is tudok szavakat találni, komolyan.
Ez nevelés annyira, kérdése, vagy ehhez szerencse is kell, hogy mivé válik az ember gyereke?
Szerencse is, persze, szerencse is.
Túlnevelted őt, vagy hagytad?
Én eléggé hagytam, de elég kritikus voltam vele. Nem tudom, valahogy nagyon jó kapcsolatunk. Most az utóbbi időben, tehát fiatalabb korában sok bajom volt, persze nekem is, meg hogy aggódtam érte jobban, meg minden, de most arra annyira kedvemre való lett, vagy hogy fejezzem ki magam, hogy olyan nagyon jó gyerekem van.
Ugyanezt mondja, gondolom, az édesanyjáról.
Hát imádjuk egymást.
De nem hasonlítotok egymásra.
Egyáltalán nem. Sok van belőle az apjából is, de egyébként sok van belőlem is. És mondom, nem tudok más mondani azt, hogy nagyon jó a kapcsolatunk.
Te 25 évig voltál férnél. Miért nem szerettetek volna egy ilyen csoda gyerek után még egy csodát?
Azért, mert mi valahogy, tehát a 25 év alatt mi hol együtt voltunk, hol külön, hol együtt, hol külön. Tehát nem tudom, meg nem adta a sors, hogy nem tudom, így alakult. Tudod, mondtam neked, hogy én mindig arra bíztam magam, hogy amit az élet ad. Tehát nem voltak terveim, vagy valami, mi ezt akarom. Amikor a Krisztikével terhes lettem, akkor is mi az, hogy terhes lettem? Hát más is terhes lett, hát akkor én is terhes vagyok, majd nekem is lesz egy gyerekem. Tehát nem volt az se anyai ösztönöm, semmi olyan nem volt, hanem olyan úgy sodort az élet, tudod?
De aztán megjött az anyai.
Nem voltam elég tudatos, én nem voltam elég tudatos, én nagyon ösztönös voltam, meg most is. Egy kicsit még azért.
Férjhez is ösztönösen mentél szerelemből?
Jaj, hát persze. Persze, az az igazi őszinte. Mindig azt mondjuk, őszinte, tiszta szerelem. Á, csodálatos, csodálatos volt. Ma mai napig is nagyon jóba vagyunk, szóval nem, nincsen ilyen, hogy jaj, Istenem, odaadtam neki a fiatalságomat, és akkor tönkre mentem, és de nincs ilyen.
De akkor miért nem vigyáztatok erre a szerelemre, hogy a szüleid halálukig együtt voltak, édesanyád haláláig?
Igen, nem vigyáztunk, hanem önzőek voltunk, a saját utunkat jártunk, magunkat akartuk megvalósítani, ugyanazok a dolgok, amik általában az emberekben benne vannak. Biztos meg lehetett volna menteni, biztos a mai napig is együtt lettünk volna, de most már így vagyunk, és most is a mai napig is együtt vagyunk, mert nagyon, nagyon napi kapcsolatban, tudod? Szóval nem,
azt szokták nincs. Mondani, hogy az ember tanul az első házasságából, és ezeket a tanulságokat átviszi a másodikra, és akkor ott már nem ront el minden. Neked nem
Igen.
volt második esélye?
Nem volt bennem ilyen, hogy nekem, én valahogy nekem egy ilyen aurába vagyok benne, amit nem engedek másnak áttörni, ez nagyon nehéz. Nem is volt rá szükségem akkor már. Én vágytam a szabadságra olyan értelemben, hogy én egyedül. Nem. Ilyen vagyok.
Az jó, hogyha az ember tudja magáról, hogy milyen, mert mondjuk próbálkozhattál volna, és még tönkreteszel meg.
Pontosan tudom, életen. Hogy mi van. Pontosan. Igen. De pontosan tudom, mert nagyon ösztönösen érzem a dolgokat.
Édesapád, édesanyád halála után újból megnősült?
Igen, és ez is egy, ő viszont nagyon tudatos ember volt, és egy olyan csodálatos nőt talált, aki De hát ő úgy választott, ő embert választott, tudod? Tehát nem úgy volt, hogy na most akkor én nekem most itt egy gyönyörű, szép, nem tudom, gazdag, nem tudom én milyen, mert hát azért az apu ez egy körülrajongott valaki volt, tehát egy operett bon viván, hanem ő embert választott, olyat, aki valóban lelkileg társa volt, és ráadásul ugye, amikor meghalt anyukám, akkor a Krisztike nagyon kis, picike gyerek volt még, akkor még 2 éves körül volt, és nekem meg nagyon sok dolgom volt, és Icukának hívják, él még, hála annak a jó Istennek, és tehát még én gyerekemet is nevelték, amikor én sokat külföldön voltam, hónapokig, vagy valami, akkor ők látták el. Tehát ő szeretett, az minden fölülír. Nálunk a családban a szeretet az a meghatározó dolog, meg a összetartozás, meg az egymás megbecsülése. Igen.
De amikor az embernek meghal az édesanyja, és utána tulajdonképpen a helyébe jön valaki, akármilyen nemes lélek, vagy akárhogy igen. Szeretsz, egy percig nem merül föl, hogy az édesanyám helyére jött egy másik nő.
Nem, mert annyira szerettem az apukámat, hogy nem akartam, hogy neki is rossz legyen. Mert tudtam, hogy nagyon szerette az anyut. Iszuka is nagyon ismerte anyukámat, nagyon tisztelt anyukámat, és nagyon szépen beszélt róla későbbiekben is. Szóval soha nem mondta azt, hogy jaj, én a második feleség vagyok, csak hát arról nem is beszél, hogy ez aztán, mit tudom én, 8 évre rá vette el feleségül Icukát, tehát nem az volt, hogy úgy, na most gyere, aztán összeházasodunk, akkor most már meghalt az első feleségem, most te legyél a második feleségem, szóval nem így volt, nem így volt. Először ilyen barátság volt, már segítése, ilyen, szóval mondom, embert vett feleségül.
Abban hiszel, hogy sokszor az embernek a gyereke követi az édesanyja, édesapja sorsát? Most gondolok arra, hogy a lányodnak is volt egy boldog házassága, eleinte úgy tűnt, aztán véget ért, úgy tudom, ő sem ment még egyszer férhez. Tehát, hogy te vagy a minta az ő életében?
Én nem tudom, de szóval, nem tudom, mert mindenki azért saját egyéniség, az persze tapasztalunk. Mindig kérdezik tőlem, hogy ki volt a, akire hasonlítani akartál, vagy aki az, aki megadta a Gellert arra, hogy te színésznő legyél. Hát ilyet nem tudtam mondani, a példaképet soha nem tudtam mondani, mert az egyik ezt tetszett a másikba, azt tetszett a harmadikba, azt tetszett, és akkor egy érzelmi kapcsok voltak ezek a dolgok, és akkor úgy alakult ki, de nem, soha nem volt az, hogy én ugyanolyan akarok lenni, hát az én lányom se akar ugyanolyan lenni, amilyen én vagyok, de biztos hatással van rá az én életem, meg az apjának az élete, meg úgy a környezetének az élete is, de hát ő alapvetően egy saját egyéniség.
Olvasgattam, megfigyeltem, hogy van a kerted.
Lássak én egy ágyást, jó nagy darabot egy nap alatt, csak az, hogy, tehát még erőm is van, de az, hogy túl sok, lehet, hogy túl sokat akarok, de én mindennek szeretnék megfelelni, én a kertemnek is szeretnék megfelelni, én a lakásomnak is szeretnék megfelelni, a szakmámnak is szeretnék megfelelni. Ez lehet, hogy egy ilyen megfelelési kényszer, mint a japánoknál, tudod, hogy ilyen munkamániások, de szeretnék hasznos, azt szeretném érezni, hogy én hasznos vagyok. És az idő, az túl kevés már hozzá. De így óraszámba mondom, mert az, hogy 24 órából áll egy nap, ha 48-re, ha nem aludnék, akkor is tudnék mit csinálni. Tehát akkor se tudnám elvégezni azt, ami bennem van, amit én még létre szeretnék hozni. És akkor ez egy kicsit nyomasztó, igen.
Hát amíg egészséges vagy, addig ez egy teljesen normális dolog, hogy erődnek megfelelően mindent megcsinálsz. Azt szokták mondani, hogy az ember öregszik, az alvás igénye csökken. Ez tényleg így van?
Lehet, hogy az igény az több lenne, de...
nincs rá idő.
De hát igen, így van, nincs rá idő, igen.
Most hány darabban játszol?
De meg úgy vagyok, tudod, hogy jó alvó vagyok, nem vagyok olyan rossz alvó egyébként, tehát én napközben is tudok aludni. De hát, hogyha én úgy vagyok, hogy nagyon el vagyok fáradva, én képes vagyok lefekedni délután, vagy 2-kor, vagy 11 órakor, mikor fölkelek 5-6 óra felé, és akkor 11-12 felé elfáradok valami miatt itthon, mondjuk nincsen színház, akkor képes vagyok lefeküdni, és akkor alszom egy órát, hogy magamhoz térjek, de addig meg a teljes erőbedobásra tudod. És, de jó, akkor alszom, ahol, vagy kocsiban megyünk fellépésre, puff, hátrahajtom a fejem, aztán akkor alszok. Ilyesmi.
Azért, hogy a házasságodról beszéltünk, azért az egy nagyon nagy adományám, hogy ilyen függetlenül vagy, és tulajdonképpen csak magadról kell gondoskodni, a gyereked is már nagy, tehát azt csinálsz, amit akarsz otthon. Tehát ha délután fáradt vagy, akkor nem kell azon gondolkodnod, hogy megfőzd a holnapi ebédet, mert csak magadról gondoskodsz.
Igen, de azért mindig vannak olyan dolgok, ami, tehát én nem vagyok magányos, és mindig van valami, aminek eleget kell tenni. Tehát én nem lebzselek, meg nem unatkozom, és a környezetemmel is a kapcsolatot, tehát a családommal, meg az ismerőseimmel én tartom a kapcsolatot, én ezt fontosnak tartom, és akkor szóval nem unalmas az élet, nagyon-nagyon izgalmas még a mai napig is a számomra.
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig kell élned, vagy azt remélem, hogy ez bekövetkezik, mert egy olyan generáció vagy, amit utánad már nem nagyon lehet fellelni. Tehát ez a kapcsolattartás, a társaság, hogy összetartom a családot, a barátokat, tehát valami igen-igen sok különleges tulajdonsággal vagy megáldva. Mert ugyanez igen, más azt mondja, hogy semmire nincs ideje. Neked is kevés az idő, és mégis mindent megcsinálsz.
Igen, és még nincs takarítónőm, meg kertész úgy, meg valami, de mert nem találok, érted, de most lehet, hogy most találtam egy takarítónőt, hát remélem, hogy jó lesz.
Na, és az, neked hogy... nem lesz jó. Szerintem az a takarítónő nem született még meg, aki oszmondt,
hogy
kell megbevágyom.
Igen, azt mondta, a férjem is azt mondta, hogy hát ezt ki fogod nyírni. Semmi nem lesz jó, úgy, ahogy csinálják. Mit tudom én, nem tudom én. Nem. Kicsit az embernek meg kell hunyászkodni.
Kompromisszumot kell kötnöd.
Igen.
Kicsit a kevésbé jót is elfogadni. Hány darabban igen. vagy most benne?
Nem számoltam igazából.
Akkor nem számoltam sok.
Olyan 8-9, valahogy így.
És mit érzel, amikor egy békés délután után el kell indulnod este a színházba? Nem mondod azt, a fenében nem maradhatok én itthon.
De van úgy. Van úgy, hogy az ember most... Igen,
én
van
csinálom
úgy.
Én ezt még mindig.
De igen, van így. De amikor már beérek a színpadra, vagy hogyha elmegyek egy ilyen nyugdíjas találkozó volt, most elég sok, meg ilyen falunapok, meg ilyesmi, és akkor fölmegyek a színpadra, mondom, na jó, van, most megint eléneklem ugyanaz a 9-10 dalt, amit szoktam, beindul a zene, meglátom az arcokat, az embereknek a mosolyát, olyan, mintha így valamilyen ilyen varázsütés érne, vagy nem tudom ezt megfogalmazni, szóval életre kelek, és hogyha olyan, nem tudom, hogyha olyan szerepet is játszom, ami nem annyira tudom, hogy imádom azt is, mert mikor oda kerülök, akkor muszáj, mert különben nem hat. És valahogy ez az adottság, ez megvan bennem, tehát akkor fölkerülök a színpadra, megváltozik a világ.
Volt olyan, hogy nagyon-nagyon súlyos beteg voltál, amikor próbára tetted saját magadat is, hogy na most mutasd meg, Marika, hol a jó kedved meg az erőd?
Jaj, bizony. Volt olyan. Volt egyszer egy pazsmirigy műtétem, amikor az kétesélyes volt, hogy nem-e rossz indulatú, és addig még kiderült, meg még megcsinálták, addig viszont nagyon gyötrő érzés. Tehát nem...
Talán
akkor se, persze látszott rajtam, biztos látszott rajtam az ijegység, meg a ja Istenem, szóval akkor, mikor megérinti az embert ez a dolog, az nagyon, nagyon rossz. Ez többször is volt ilyen, amikor te tudod, ilyen vizsgálatok előtt meg minden. De hát rosszul gondolok rá, hogy ugye az ember örökli a szülei genetikáját. Anyukám ugyan olyan szívbeteg volt, hogy valószínűleg gyerekkorában egy szívizom gyulladása lehetett, és azért gyönge volt a szíve, meg valami érszűkület, meg ilyesmi problémával, tehát ő szív problémával halt meg. De apukám viszont ebbe a Merkel sejtes karcinomába is, és az ember úgy gondolja, hogy hát valószínűleg, hogy engem is ez fog utolérni, hiszen sok olyan dolgot láttam, ami öröklődő dolog. Tehát nincs kizárva az, hogy hiába vagyok én jókedvű, vagy életvidám és optimista, azért, hogyha elér egy ilyen betegség, akkor nincs mese.
Azért ezeknek már lett volna jele szerintem.
Nem biztos. Nem biztos. Nem. apukám is 70 éves korában derült ki, hogy van egy ilyen időskori leukémiája, és akkor mondták, hogy abban nem biztos, hogy abban hal meg. És nem is abban halt meg, hanem jött egy másik erősebb dolog. Ugye ezzel számol az ember,
Na jó, de ne is beszéljünk a betegségről.
Na jó, most tényleg.
De itt van köztünk sajnos. Olyan sok-sok szomorúság volt az elmúlt másfél évben, olyan sokan mentek el, hogy egyszer nem lehet nem beszélni.
Elmegyünk, mindenünk elmegy. Krisztikém is el fog menni, mindenki elmegy. Nem marad életbe senki. Mondtam a mutkorban, neki Krisztikém, te is meg fogsz halni, mindenki meg fog halni.
Most
mit de aztán röhögött, nem mondtam, hogy hát lehet, hogy majd én leszek az első, aki nem.
Ez jó. Nagyon örülök, hogy beszélgethettünk Oswald Marikával, és nagyon köszönöm a jó kedvedet, külön köszönöm, mert bearanyoztad a napomat. Neked meg akkor jó munkát, sok-sok erőt, és nagyon jó egészséget.
Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Puszillak, szia!
Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.